Darák Péter a Kúria elnöke az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. A Kúriáig jutott az a népszavazási kérdés, aminek a lényege az volt, hogy legfeljebb kétszer lehessen valakiből miniszterelnök. Az az elvi tartalma a döntésnek, hogy alaptörvényt kellene módosítani hozzá?
Jó estét kívánok a rádióhallgatóknak. Valóban a közelmúltban született egy ilyen tárgyú döntés, ahol a Kúria a végzés indokolásában tulajdonképpen alkotmányjogi elemzést végzett, és azt állapította meg, hogy a parlamentáris rendszerektől idegen az a megoldás, amelyben az államfő újraválasztásának korlátozása mellett egyúttal a miniszterelnök újraválasztását is korlátoznak. Nyilvánvaló, hogy a hatalmi ágak között egyfajta egyensúlynak kell kialakulnia, és ezt az egyensúlyt bontaná meg egy ilyenkor újabb korlátozás, ami egyébként az alaptörvényből nem következik.
Paks ügyében szinte hetente érkeznek újabb és újabb népszavazási kérdések a Kúriához is. Elméletileg meg lehet úgy fogalmazni egy kérdést, ami a nemzetközi szerződésbe ütközést kikerülni?
Nem szeretnék ítélkezésen kívül egy olyan ügyben véleményt nyilvánítani, ami újra és újra a Kúria elé kerül. De a szabályozásból nyilvánvaló, hogy a népszavazási kérdés nemzetközi szerződésbe foglalt kötelezettséget nem érinthet. Hogy mégis több fajta módon megfogalmazott kérdést nyújtanak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, és aztán jogorvoslati ügyben a Kúriához. Ennek az a magyarázata, hogy az előbb említett feltétel mellett van egy másik nagyon fontos feltétele a népszavazási kérdés megengedhetőségének. Ez a feltétel pedig az egyértelműség törvényi feltétele, amelyet két dimenzióban is érthetünk. Az egyik értelmezési tartomány az, hogy az állampolgárnak meg kell tudnia érteni a kérdés lényegét, hogy az mire irányul, hogy határozottan a kérdés megértése mellett tudjon dönteni az igen vagy a nem válasz mellett. A másik értelmezési tartomány az egyértelműségnek pedig az, hogyha olyan népszavazási eredmény születik, amely kötelezi a Magyarországgyűlést törvényalkotásra, akkor a kérdésből világosan derüljön ki, hogy milyen tárgyban és milyen irányú jogalkotás terheli az országgyűlést.
Az egyértelműségnek melyik részében szoktak inkább a kérdések elvérezni, hogy tavasztalják?
Mindkettő előfordul.
Hány tanács foglalkozik most népszavazási kérdésekkel? Amikor a Kúria ezzel foglalkozni kezdett, mint új feladat, akkor ezt eléggé ilyen melléküzemágban csinálták.
Valóban, tulajdonképpen az önkormányzati normakontrollt végző tanács foglalkozott népszavazási ügyekkel, és évente néhány fordult csak elő. Ehhez képest be kellett állnunk az üzemszerű működésre a népszavazási ügyek jogorvoslatai vonatkozásában, és most már két tanács is foglalkozik ezekkel az ügyekkel.
Hatályon kívül helyezték a Golgota festmény védetté nyilvánításáról szóló per jogerős ítéletét. Arról rendelkezhet valaki, hogy addig is, amíg ez az ügy megnyugtatóan lezárul, hogy lehet megnézni azt a festményt? Most nem van függönyözve.
Erről sajnos nem tudok nyilatkozni, mert azokból a híradásokból, amelyeket az ügyről én is olvastam, illetve a Kúriának a döntésről összeállított, készített nyilatkozatáról, ból ez nem derül ki. A Kúria honlapján egyébként elolvasható az a közlemény, amely a végzés meghozatalával egyidejűleg került megfogalmazásra és került föl a honlapra. Ebből nem tudom megválaszolni a kérdést, hogy vajon ez a kérdés tárgya volt-e a bírósági eljárásnak, vagy nem. Valószínűsítem, hogy nem ez volt az ügy lényege.
De a közlemény végén az áll, hogy azt kell megnézni, hogy 1991-ben, amikor az állam meg a tulajdonos között valamiféle szerződés jött, akkor a visszaviteli jog az hogyan volt szabályozva. Ha ez a kérdés eldől, akkor eldőlt az ügy is? Hogy látják?
Miután a Kúria ebben nem hozott végzést, és még mindig a megismételt eljárás után a Kúria elé kerülhet az ügy, megint csak óvatosan kell fogalmaznom. Az nyilvánvaló az alkalmazott jogszabályból, hogy a visszaviteli kötelezettség egy olyan fogalom, amit a jogalkalmazásnak értelmeznie kell. És én azt gondolom, hogy a Kúria végzése ezt az értelmezést talán el is végzi, hiszen el kell dönteni, hogy ez a visszaviteli kötelezettség egy magájogi szerződés alapján fennálló polgári jogi kötelezettség, vagy pedig egy közjogi tartalmú kötelezettség, amely az egyes államok viszonylatában érvényesül. Ebben a kérdésben én úgy tudom, hogy az elsőfokú döntés nem volt világos, ahogy az is problémaként merült fel, hogy a kereseti kérelmet, amelyel az alperesi határozott felülvizsgálatát kérték, az elsőfokú bíróság nem teljes mértékben merítette ki. Ez pedig egy olyan eljárásjogi helyzetet eredményez, ami alapján a kúriának nincs döntési lehetősége, vissza kell adni az ügyet az elsőfokú bíróságnak.
De az állítható elvi alapon, hogyha a visszaviteli jog annak idején benne volt a megállapodásban, akkor azt semmilyen későbbi, akár állami aktussal sem lehet fölülírni? Mert különben kihozna ide külföldről festményt a későbbiekben, vagy bármit?
Hadd ne előlegezzem meg az elsőfokú bíróság újabb döntését és a kúria esetleges újabb felülvizsgálati határozatát. Nyilvánvaló, hogy itt fontos jogbiztonsági szempontoknak is valamilyen módon érvényesülniük kell.
Egy másik viszonylag friss döntés szerint, illetve hír szerint a most hatályos szabályozás szerint a tiltott adatszerzés bűncselekménye csak a lakással kapcsolatban követhető el. Ez az MTVS poloskázás ugye jutott el a kúriáig, vagy egy korábbi ítélet, ami egy KFT WC-jének bekamerázásáról szólt?
Nem új problémáról van szó. Nem először szembesül az igazságszolgáltatás azzal, hogy ez a tiltott adatszerzés bűncselekménye, ez csak egyfajta minősített helyzetet büntet. Nevezetesen, hogyha más lakása, egyéb helysége, vagy az azokhoz tartozó bekerített hely a tiltott adatszerzés helyszíne. Ezt már egyszer 2006-ban észlelte a legfőbb ügyészség, majd ezt követően 2017. február 15-én ismételten jogalkotási kezdeményezéssel ért az igazságügyi minisztérium felé, mert úgy látták, hogy szükséges ennek az elkövetési helyszínnek a kibővítése. Ez lehet az alapja annak, hogy az ügyet, amely megjárta a kúriát, összefüggésbe hozták egy irodahelységben történő lehallgatás ügyével, amiről azonban hangsúlyozni kell, hogy soha nem került a kúriára. A kúria ebben az ügyben soha nem nyilvánított véleményt, sőt, az ügyészség rész nyomozás megszüntető határozatot hozott, illetve más részében folyamatban van az eljárás.
Az jó döntés volna, ha az elkövetési helyeket bővítenék, tehát nem csak a lakással kapcsolatos elkövetési helyek tartoznának ide?
Ez jogalkotási kompetencia, el kell dönteni, hogy hol húzzák meg a büntetőjogi jogvédelem határát, hiszen abban az ügyben, amelyet a kúria elbírált, egy cég női öltözőjében készítettek felvételeket. Itt egyértelműen megállapította a kúria, hogy a női öltöző az nem minősül más lakásának, egyéb helységének vagy ahhoz tartozott bekerített helynek. Tehát büntetőjogi védelem nem illeti meg azokat, akikről felvétel készült. Más kérdés, hogy munkajogi vagy magájogi alapon nyilvánvalóan állhat fenn jogos igény.
Tehát magyarul a WC tulajdonosát róla nadrágját leperelhetem, ha ilyet csinálom, mert a személyiség jogaimat durván megsértette.
Így van, a személyhez fűződő jogok sérelme szóba kerülhet.
A Lugos orvos ügyének eddig elvi tartalma van-e? Ezt az egész ország követi.
Ez az ügy azért izgalmas, mert a kúria az elmúlt években több alkalommal állt ki amellett, hogy a hatályon kívül helyezés bírósági eszközét csak a szükséges esetekben használják a bíróságok. Úgy látta a kúria több ügyszakban folytatott joggyakorlat elemzés kapcsán, hogy a fellebbezési bíróságok részbizonyítások lefolytatása helyett is gyakran fordultak a hatályon kívül helyezés eszközéhez, ami megismételt, hosszabb eljáráshoz vezetett, és hátráltatta az ügyek észszerű időben történő lezárását. Ennek látszólag ellentmond az a döntés, amely a kérdéses ügyben született, hiszen maga a kúria helyezte hatályon kívül a korábbi büntetőjogi felelősséget megállapító döntést. Azonban hozzá kell tenni, és itt egyik bíró kollégámat idézem, hogy a hatályon kívül helyezés a helyes döntés meghozatalának első mozzanata. Tehát olyan hiányosságok álltak fent, vagy állhattak fent, hiszen az ügyet magam is csak a sajtóközleményből ismerem, amelyek feltétlenül szükségessé tették a bizonyítás részbeni megismétlését. Annyi kiderül a sajtóközleményből, hogy ebben az esetben a bűnösséget kizárólag közvetett bizonyítékok igazolták, és ezért a közvetett bizonyítékok felvételének és értékelésének körében nagyon kiemelt fontossággal és körültekintéssel kell eljárni.
De a hatályon kívül helyezés az mindig az alsófokú bíróság munkájának egy minősítése is egyben, akkor is, hogyha az adott eljárásban a hibát nem a bíró követte el. Itt látják-e, hogy hol volt a hiba, amikor nem alakult ki a bizonyítékoknak a kétséget kizáró láncolata?
Ez az a kérdés, amit egy folyamatban levő eljárásban én nem válaszolhatok meg.
2017 első fél évében az ügyforgalom az változott-e a korábbiakhoz képest? Mert az látszik, hogy a polgári kollégium az elmerül a munkában.
Az utóbbi években azt kell mondjam, hogy kiegyensúlyozott a kúria terhelése. Ha pontosabban fogalmazok, azt mondom, hogy kiegyensúlyozottan magas. És körülbelül az előző évek szintjén mozog a közigazgatási ügyszakban és a büntető ügyszakban is. Egy kicsit emelkedik a munkaügyi ügyszakban. Úgy tűnik, hogy az új MT bejáratódik lassan, és elindulnak a munkaügyi jogviták, bár a kollégáktól úgy tudom, hogy inkább közszolgálati besorolással összefüggő tömeges perek indulnak, mint magánjogi munkaügyi jogviták. És valóban egy viszonylag jelentősebb terhelés, növekedés mutatkozik a polgári ügyszakban, mint egy 800 ügyel több érkezett a kúriához az elmúlt időszakban, ami egy több évre visszamenőleg egy 25%-os, a legutóbbi időszakra visszamenőleg egy 8%-os emelkedést jelent.
A devizahiteles ügyeknek a hulláma jut el a kúriáig?
Úgy látjuk, hogy a korábbinál jelentősen nagyobb számban érkeznek devizahiteles ügyek a kúriához, és ezeknek a devizahiteles ügyeknek a nagyobb részében a kúria el is jár, hiszen összesen talán 10 olyan ügy van, amit a időközben indult előzetes döntéshozatali eljárások alapján a kúria felfüggesztett.
De a devizahiteles ügyekben a kúriának is volt jogegységesítő aktusa, meg törvényalkotás is történt menet közben. Most hogy látja, kell-e bármilyen körülmény miatt újabb iránymutatást adnia a kúriának?
A kúria folyamatosan elemzi a perekben felmerülő újabb kérdéseket. Erre vonatkozóan egy konzultációs testület is felállításra került, ahol nem kötelező jelleggel problémákról kötetlen módon beszélgethetnek a bírókollegák, és ezekről az ülésekről emlékeztetőket készítünk, amelyet aztán a kúria hivatalos lapjában közzé is teszünk. Ez megtörtént 2016 évben is, ez a nyilvánosságra hozatal. Tehát az ügyvédek és a jogkereső polgárok is tájékozódhatnak arról, hogy milyen témák merülnek fel a devizahiteles problémakörrel kapcsolatban a bíróságokon. Tehát a munka folyamatos. Azt kell mondanom, hogy újabb lendületet az utóbbi időszakban semmilyen körülmény nem adott ezeknek az ügyeknek. El kell azonban mondanom, hogy 7 ügyben a magyar bíróságok a luxemburgi Európa Unió bíróságához fordultak előzetes döntéshozatal érdekében. Ezek közül a megkeresések közül az egyik különösen érdekes, amit a fővárosi ítélőtábla küldött a luxemburgi bírósághoz, és folyamatban van egy hasonló tárgyú román kezdeményezésre indult ügy is, ahol már főtanácsnoki vélemény is született. Hasonló kérdések merülnek fel Romániában is, mint korábban Magyarországon, nevezetesen, hogy mikor megfelelő a devizahiteles ügyfelek tájékoztatása a bank részéről, és mikor nem az.
Átírhatja a mostani ismeretei szerint az Európai Bíróság bármely ügyben hozott döntése a Magyarországon elindult joggyakorlatot?
Természetesen folyamatosan értékelni fogjuk a megszülető döntéseket, és nem is fogalmazunk meg sem egyik sem másik irányban elvárásokat az Európai Unió bírósága felé. És az is természetes, hogy ahogy eddig is, úgy a jövőben is értékelni fogjuk a megszülető ítéleteket, és amennyiben szükséges, ahhoz a magyar bírói gyakorlatot hozzáigazítjuk.
Ez kötelező? Hozzáigazítani a bírói gyakorlatot? Akkor is, hogyha Magyarországon más jogalkotási irányt jelölt ki a parlament?
Miután az Európai Unió bírósága az Európai Unió fogyasztóvédelmi szabályait érinti, értékeli és értelmezi, az uniós jog alkalmazása körében nekünk ezt az iránymutatást követnünk kell. Ez azonban nem mindig azonos a nemzeti jog értelmezésével, ahol a magyar bíróságoknak szabad keze van.
Mit csinálnak ilyenkor a devizahiteles ügyekben az alsóbb fokú bíróságok az ismereteik szerint? Van olyan nézet, hogy sorra szüntetik meg a pereket?
Permegszüntetésekről én nem tudok. Azt hallottam, hogy bíróságok függesztenek fel pereket ezekre az előzetes döntéshozatali eljárásokra tekintettel. Azonban a kúria nem adott ki iránymutatást erre vonatkozóan, mert az az álláspont alakult ki, hogy a tárgyalóbíró felelőssége és döntési jogköre az, hogy az előtte lévő ügy összefügg-e valamely előzetes döntéshozatali eljárással, és szükségesnek látja-e a felfüggesztését, vagy sem.
De mi a tapasztalatuk, a tárgyalóbírók bátrak az előttük fekvő ügyekben, vagy inkább óvatosak, és ezért megvárják az Európai Bíróság döntését, nehogy utóbb derüljön ki, hogy azzal ellentétes irányú döntésben vannak benne éppen?
Miután a devizahiteles ügyekben számtalan kérdés merül fel, és ezek a megkeresések, ezek csak néhány problémát érintenek, ezért az ügyek nagy részében nem merül fel olyan kérdés, amelyben várni kellene az Unió bíróságára.
És ha tehetné, akkor arra bíztatná a bíróságokat, hogy menjenek tovább azokkal az ügyekkel, amelyek nem függenek össze szemmel láthatóan az Európai Bíróság előtt fekvő kérdésekkel.
Biztos, hogy nem bíztatom a bírókat semmilyen sem olyan megoldásra.
Új eljárási szabályok lesznek a kúriának. Mi dolga lesz az új büntetővel, az új polgárival, meg az új közigazgatási eljárással?
Óriási a változás. Tulajdonképpen a 2011-es igazságügyi reform után szakmai szempontból a jövő év lesz az első igazán komoly változás, hiszen az eljárási jogok alapvetően határozzák meg a bíróságok, a bírák pozícióját egy eljárásban, az attitűdjét, a hozzáállását a peres felekhez, és ezekben a kérdésekben az eljárási kódexek jelentős változást hoznak. A büntető eljárásban hangsúlyosabbá válik majd a tárgyalás előkészítése, elő kell terjeszteni a bizonyítékokat idejekorán, hogy a bíróság ezt követően dönthessen a szükséges bizonyítás lefolytatásáról. A beismerés alapján önmagában érdemi határozat hozható majd, és változik a jogorvoslati bíróságok szerepe is, hiszen bizonyos szempontból korlátozott célhoz kötött lesz a jogorvoslat, tehát a felevezési jogorvoslati bíróságoknak nem kell minden esetben minden szempontból átvizsgálni az előttük fekvő aktákat. Ettől a büntető jogorvoslat valószínűleg hatékonyabb és célra törőbb tud lenni.
Csak maradva a büntető jogorvoslatnál, világosabbá vált-e a korábbinál az, hogy a büntető eljárásban kinek mi a dolga, és mi a felelőssége, mi a bírói, mi a védelemé, és mi a vádé?
Ezt a kérdést szívesen átengedem Kónya István elnök helyettes úrnak, aki a közeljövőben szintén az önök vendége lesz, de talán annyit összefoglalóan el lehet mondani, hogy a kúria szakmai véleménye egy határozottabb különválasztását javasolta a funkcióknak, azonban nem vagyunk elégedetlenek azzal a megoldással sem, ami végül a hatályos büntetőeljárási törvénybe bekerült. Változatlanul a tényállás tisztázásának kötelezettsége az a bírót terheli, a bizonyítás feladata azonban az ügyészé, aki a vádat képviseli.
A védelem.
Így van.
És ennyi.
Így van. Így van.
A polgári eljárással mi lesz a dolguk?
A polgári eljárásokban egy korábban soha nem látott perkoncentráció fog bekövetkezni. Két markáns szakaszra különül majd el a peres eljárás, és az első szakaszban a bíró elé kell tárni minden bizonyítékot, minden indítványt meg kell tenni, és ezt követően a bíró határozza meg a bizonyítási eljárás, az érdemi tárgyalásnak a folyamatát, szerkezetét, struktúráját. Tehát egy átláthatóbb, a felek számára is jobban követhető eljárási metódussal jutunk majd el a végső döntésig, ha addig a felek nem egyeznek meg.
Jó, de ez összefér a Magyarországon pereskedő felek jogi kultúrájával? Ők is arra fognak vajon törekedni, hogy az első napon terítsék ki mindenüket, ami van?
Miután a jelentősebb ügyekben azért ügyvédekkel járnak el, elsősorban az ügyvédi hivatást gyakorló kollégákkal kell majd elfogadtatni ezt az új rendszert, hiszen az azért mindig az ügyvédi stratégia és taktika része volt, hogy mit tárunk a bíróság elé, és mit tartunk vissza. Ez a fajta ügyvédi hozzáállás valószínűleg jelentősen meg kell, hogy változzon az új perrendi koncepció alapján.
A bírói hozzáállás az hogy fog megváltozni az új perrendi koncepcióban, a polgári perben?
Én a legfontosabb habitusbeli változásként azt látom, hogy a bírónak nem szabad elhallgatnia a jogi álláspontját akkor, ha úgy látja, hogy rossz irányba viszik a peres felek vagy a jogi képviselők az ügyet. Ha olyan kérdésekre irányulnak indítványok, előterjesztések, bizonyítékok, amelyek nem tartoznak valójában az ügy érdeméhez, ekkor a bírónak megállt kell parancsolnia, és el kell mondania, hogy az ő meglátása szerint a jogvita keretei ezt és ezt a bizonyítást kívánják meg. Tehát a bíró nem várhat a jogi álláspontjának a kialakításával az ítélethozatal pillanatáig, hanem aktív részese kell, hogy legyen a polgári eljárásnak.
Hogy lehet az aktív részességet megkülönböztetni a részrehajlástól, amikor valamelyik fél úgy fogja értékelni, hogy a bíró neki, pontosabban az ellenfelének segít azzal, hogy mindig őt utasítja a helyes irányra?
Ez egy valóban komoly kihívás elé állítja a bírói kart, és szükség lesz a bírói kar mértéktartására és ügyességére, hogy megtalálja azokat a mondatokat, amelyek nem sugallnak a peres feleknek szükségtelenül valamilyen megoldást, de mégis keretek közé szorítják az egyébként parttalan eljárást.
A bírónak ráadásul még érthetőnek is kell lennie az előtte lévő felek számára. Hogy fogja? Van már valami oktatás, vagy hogy csinálják ezt?
Az Országos Bírósági Hivatal nagyon komoly erőfeszítéseket tesz. A bírák bevonásával törvénymagyarázatok készülnek az új eljárási kódexekhez. Kialakult egy folyamatos oktatási terv, ami alapján minden bíró részt fog venni az eljárásjogok oktatásában, és a felmerülő jogértelmezési kérdésekben pedig külön kigyűjtik azt, hogy hol szükséges esetleg további pontosítás a törvényszövegben, illetve hol szükséges majd jogértelmezés. Ez elsősorban a kúria feladata lesz.
Az új polgári törvénykönyv sem olyan nagyon régi, annak az működésére tanácsadó testületet állított fel már annak idején. A kettőt majd összefogják valahogy fektetni, hogy hogy kell az új polgári jogot működtetni Magyarországon?
Azt hiszem, hogy más típusú jogszabályról lévén szó nem lenne helyes ugyanazt a műfajú testületet működtetni mind a két problémakörre. Ezért a polgári perrendtartással várhatóan felmerülő problémák kezelésére én hasznosabbaknak tartanék egy konzultációs testületet, amiben már szintén van tapasztalatunk, főleg eljárásjogi problémakörök tisztázásában. Így a közelmúltban a kisértékű perek problémáira hoztam létre egy ilyen konzultációs testületet, amiben alsófokú bírák és felsőfokú bírák közösen tárgyalnak meg problémás kérdéseket, és én úgy látom, hogy az új polgári perrendtartás vonatkozásában egy ilyen konzultációs testület létrehozása hasznos lehet.
Hogy fogják tudni átvenni a teljes elektronikus ügyintézés módszereit? Ezt nagyon a törvény erőlteti, mert hát kötelező lesz egy idő után.
Nyilvánvaló, hogy az állampolgárokat nagyon érdekli az, hogy hogyan változik meg a hozzáférés módja a bíróságok esetében. Ugye kézzel írt beadványokat lassan felváltják a digitálisan küldött üzenetek. A közelmúltban tartottam egy előadást a nemzetközi adószakértők budapesti konferenciáján, ahol arra kértek, hogy a digitalizáció elektronikus perek problémaköréről beszéljek. És az előadásomat utólag átlapozva azt látom, hogy jelenleg a legnagyobb problémát az okozza, hogy keverednek egymással az elektronikus per és a papíralapú per szabályai. Elképzelhetőek olyan konstrukciók, ahol az egyik peres fél elektronikus kapcsolattartást választ, vagy arra kötelezett, míg a másik oldalon egy papír alapon kapcsolatot tartó peres fél található. A bíróságnak tehát a két fajta adatbázist valamilyen módon egy nevezőre kell hoznia, tehát egy nagyon komoly belső erő ráfordítással meg kell alkotni a papír alapú dokumentumoknak az elektronikus változatát, és az elektronikus dokumentumok papír alapú változatát. Ez óriási többlet munkát ró a bíróságokra. Ezen remélhetőleg változtatni fog az, hogyha mind nagyobb számban egyneműek lesznek ezek az eljárások.
De arra már a bírók is fölkészültek, hogy lehet, hogy a válasz nem postafordultával jön, hanem lehet, hogy egy órán belül ott van, mert az ügyvéd toppon van, és már azonnal küldi. És az egy nagyon gyors dolog.
Egyik pillanatról a másikra ilyen komoly változás a munkastílusban egyik szervezetben sem következik be. De nyilvánvalóan fel kell készülni arra, hogy nem lehet egy hiánypótlási felhívás után két hétre nyilvántartásba helyezni az aktát, mert lehet, hogy három napon belül a hiánypótlás egy e-mail üzenetben már az aktában lesz. És ez megkívánja, hogy a bírák kisebb folyamatban levő ügyszámmal dolgozzanak, hiszen a pörgési sebessége az ügyeknek felgyorsul, gyakrabban kell hozzányúlni, hogy ugyanahoz az ügyhöz, ez pedig szükségessé teszi, hogy egyszerre kevesebb ügyet kezeljenek. Én azt gondolom, hogy az utóbbi ügyekben, utóbbi időszakban az egy bíróra jutó folyamatban levő ügyek számának országosan egységesebb felfogása és csökkenése egy megfelelő alapot ad ehhez a változáshoz.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Darák Péter, a Kúria elnöke, az Inforádió arénájának vendége.